Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 169. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. 169. dicséretünk első és egyetlen verse ez. Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Isten, téged szívünkből dicsérünk, vétje felséget, most hát kedvesen, midőn szívesen, imádunk és kérünk. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk folytatásában a 105. Zsoltár első három versét énekeljük. A 105. Zsoltárunk első három versét, az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, elfoglalva helyünket, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi KT-t olvassuk vasárnapról vasárnapra, a 6. úrnapja kérdéseihez és feleleteihez érkeztünk, amelyek az ember megváltásának témaköréhez kapcsolódnak, azon belül is a közbenjáróhoz, a szabadítóhoz, akire az embernek szüksége van ahhoz, hogy üdvözülhessen. Nos, erről a közbenjáróról szólnak a kérdéseink. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette, márpedig aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mind valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra a megigazulást s az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közbenjáró, aki valóságos Isten és egyszer s mind valóságos, igaz ember is? A mi Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és megigazulásunkra adatott nékünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a patriarchák és proféták által hirdettetett, s az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, Isten igéje a heti zsoltárunkból, a 112. zsoltárból szól hozzánk a következőképpen. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Isten áldjon meg bennünket ebben a mostani órában is, hogy megérthessük, megérezhessük hozzánk való jóságát és szeretetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el most és imádkozzunk. Azért jöttünk a te színed elé, mennyei édesatyánk, hogy dicsőítsünk és magasztaljunk téged, mert jót cselekszel mindazokkal, akik félik a te nevedet. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kegyelmesen bántál velünk az elmúlt héten is. És dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy a te fiadért reménységünk lehet a mára és a holnapra is. Van-e nagyobb öröm, kegyelem annál, ha valaki megnyeri és elnyeri a te jó indulatodat? Köszönjük te neked, hogy ezen a helyen újból és újból szeretnél hozzánk közel lépni, meggyőzni bennünket arról, hogy szeretsz, hogy fontosak vagyunk neked. Adjad meg ezen a mai napon is, hogy fölismerjük a te közeledésedben életünk nagy lehetőségét. és adjad meg nekünk, hogy hadd tudjunk a te közeledésedre hittel és viszont szeretettel válaszolni. Gerjeszt fel, Urunk, a mi szívünkbe a hitnek lángját, és adjad, hogy hadd lobogjon bennünk az a tűz, amellyel érted égünk. Urunk, kérünk, hogy szólítsál meg bennünket, szólj hozzánk igéd és szent lelked által, könyörülj meg, hogy az énekek és mindaz, ami történik közöttünk, hadd vigyen bennünket most te hozzád közel. Hadd zárjunk téged a szívünkbe, és hadd legyen így a mi életünk boldoggá, örömtelivé, függetlenül attól, hogy honnan és miből érkeztünk, függetlenül attól, hogy hová és mibe kell innen eltávoznunk. Végezd el ezt a csodát rajtunk, bennünk, Urunk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Kedves testvéreim, egy kicsit rendhagyó módon folytatódik most az Isten tiszteletünk, mert van egy testvér közöttünk, aki hosszú éveken keresztül szolgált a gyülekezetben a gyermekek között, és aki azt jelezte nekünk a tavalyi esztendőben, hogy szeretné ezt a szolgálatát, ezt a rendszeres szolgálatát most letenni és abba hagyni. Ezért ezen a mai vasárnapon szeretnénk köszönetünket és a hálánkat kifejezni, és arra kérjük Eszter nénit, hogy jöjjön ide előre közénk egy kicsit, hogy lássák a testvérek is, hiszen azt gondolom, hogy sokan ismerjük őt, de talán vannak nagyon sokan, akik amiatt, hogy ő igen gyakran a gyermekek között szolgált, nem is tudják pontosan, hogy kicsoda ő. Többféle módon szeretnénk most itt megállni, és kicsit talán rögtön azzal kezdem, hogy bocsánat, és kérünk ezért a meglepetésért, reméljük, hogy nem sül el rosszul, de Eszter néni is, aki a gyerekmunkával foglalkozott, ahogy én láttam, mindig igyekezett a gyerekeknek meglepetést vinni minden órára, hogy ne legyen túl kiszámítható, hogy mi fog történni, és talán stílszerű, ha ez most így történik ezen az ünnepi alkalmon is. Én nagyon röviden a fölolvasott Zsoltárnak néhány ige versét szeretném itt kiemelni és aláhúzni abból az alkalomból, hogy megköszönjük Eszter néni rendszeres, odaadó és hűséges szolgálatát. Azt mondja ez a Zsoltár, a 112. Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az Urat féli. Kívánjuk, hogy ez a boldogság, az Isten félelemből származó boldogság továbbra is üljön ott Eszter néni arcán, ahogyan ezt sokszor láttuk és tapasztaltuk is. Hiszük, hogy ez nem a szolgálattól függő dolog, hanem a szívünk indulatától függő dolog, és kívánjuk, hogyha rendszeres szolgálatban nem is vesz részt tovább, az Isten félelemben, annak a megélésében mindenképpen legyen közöttünk példaadással, és adjon erre Isten erőt Eszter néninek, annál is inkább, mert azt mondja itt a Zsoltáros, hogy aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Akik gyakrabban szoktunk együtt lenni a keddi bibliaórákon is, már többször hallhattuk Eszter nénitől azt, hogy az életében az ige milyen sokszor okoz örömet az új felfedezésekkel, azzal, hogy egyáltalán van, hogy olvasható a Jézus Krisztussal való együttlét örömét, az ő parancsolataiban való gyönyörködés örömét, hadd kívánjuk. És ebből a Zsoltárból még egy rész vált nekem fontossá. Azt mondja a Zsoltáros a 6. versben, nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem azért nem inog meg az Isten félő ember, mert nincs rá oka, hogy meginogjon, hanem azért, mert az Ura nagyon erős, és őt minden körülmények között megtartja. Kívánjuk ezt a megtartatást és megmaradást. És amikor ezen gondolkoztam, hogy hogy is van ez, hogy az igaz emlékezete megmarad, akkor rájöttem arra, hogy valószínű ez az Isten világában úgy történik, hogy itt ezek a gyerekek, most már több generáció is, aki ott fönnül, hall valamit Isten igéjéből egy közvetítőtől, Eszter nénitől, aztán majd valamikor beérik a szívében, és amikor ilyen idős lesz, mint én, meg a testvérek közül már idősebbek is vannak, akkor azt fogják mondani, hogy volt nekem gyerekkoromban egy tanítóm, akitől Jézus Krisztusról hallottam, és anélkül, hogy a következő generáció ismerné talán Eszter nénit, mégis hallani fog, és az emlékezete megmarad. De azért most szeretném mondani, hogy nem búcsúzunk, hanem csak egy szolgálatot megköszönünk, és Isten áldását kívánjuk szeretettel a továbbiakban. Gyurikám, odaadom ezt így neked.
Kedves Eszterke, igazából megköszönni nagyon nem könnyű, mert kevés az idő, meg kevés a szó. És igazából jelképesen megköszönésnek a gyülekezet szeretetét jelképező ajándékot átnyújtani sem könnyű, mert nincs arányban, messze nincs arányban mindazzal, amit kaptunk. Istené legyen a dicsőség, hogy ilyen testvéreink vannak. Isten áldja meg Eszterkét nagy-nagy szeretettel, ezt kívánjuk szívből. Amit átnyújtani szeretnék, az egy kis szerény, egyszerű növényke. Ez a növény egy olyan fajta növény, amelyik nagyon-nagyon vágyik a világosságra. Nagyon-nagyon a világosság közepébe szeretne lenni. Keressen neki Eszterke egy ilyen helyet, és azt szeretné jelképezni, hogy az a sok-sok gyerkőc, aki Eszterke keze alatt megfordult sok-sok év alatt, azok mind-mind ilyen világosságkereső emberekké válnak. Másodszor ez a növény, amikor eljön az ideje, akkor egyszer csak sok-sok apró fehér virágot fog hozni, beborul a sok-sok fehér virágtól, és nagyon-nagyon finom illata lesz, mint egy narancsligetben járnánk. Nos, a Krisztus közelébe terelgetettek is, ugyanígy kivirágoznak egyszer, és jó illatú lesznek az Úristen színe előtt. Aztán eljön az ideje, hogy sok-sok picike kis termést fog hozni ez a növényke, egészen pici kis sárguló, narancsszínű, kicsi mandarin gyümölcsöcskéket, finom, lédús, élvezhető kis gyümölcsöket. Hát ez a sok-sok kicsi ember szintén ugyanígy a maga idején meghozza azt a gyümölcsöt, amit Eszterke munkált. Hát ezt szeretné ez a növényke jelenteni, és amikor Eszterke ránéz, akkor jusson a gyülekezet szeretete az eszébe. Másrészt pedig Eszterke azon fáradozott, hogy Krisztus képe rajzolódjék ki ezekben a kis terelgetett gyerkőcökben, és Krisztus képéről hoztam egy könyvet a gyülekezet nevében. Most látható Munkácsi Mihálynak a három gyönyörű festménye a galériában. Erről egy könyv, de nem akármilyen könyv, hanem a Biblia tükrében elemzi ezt a három gyönyörű festményt, és mindenütt azt keresi, hogy mi mozgatta a művészt, mi hogy hatott rá, és mit hogy kívánt volna ábrázolni benne. Tehát a krisztusi kép kirajzolódása a Biblia tükrében a művészet eszközével. Fogadja Eszterke szeretettel, és mellé tettem egy kis hívogatót is a kiállításra. Kívánjuk, hogy Eszterke lejje benne örömét. Isten áldja.
Olyan sok szépet mondtak, hogy én nekem ehhez nincs szavam.
Köszönöm. És akkor azt kérjük, hogy mielőtt még Eszter néni elballagna a helyére, a gyermekek is készültek valamivel, hát álljanak föl, jöjjetek ide közelebb, és akkor mondjátok el, és énekeljétek el. Gyertek csak ide, álljatok körbe.
Reményik Sándor, egy kicsi szó, akinek az Isten minden nehézségben, bajban, betegségben hű vigasztalója, annak nincs annak szüksége hívságos beszédre, földi fecsegésre, virágszínű szóra. Hát, ha szabad mégis kicsi énekemmel, kicsi nótafámmal kicsit oda mennem, Isten nagy szavához, vigasztalásához egy kicsi szót mégis hozzátennem.
Áldjon meg téged.
Köszönjük szépen, a gyermekek az élő fa mellé egy másik fát ajándékoztak Eszter néninek, akit érdekel, majd esetleg az Isten tisztelet után ő vele együtt megnézheti, mert minden élő fának megvan az a veszélye, hogy valami baja történik, és adtunk egy olyat is, amit nem kell öntözni, de mégis élő marad azáltal, ami benne foglaltatik. Na, elég rejtelmes voltam most már, de nem megyünk ebbe jobban bele, úgyhogy a gyermekektől azt kérjük, hogy elinduljanak el a gyermek Isten tiszteletekre, mi pedig folytatjuk a Isten tiszteletünket. Kedves testvérek, van Istennek hála adni valónk, és van miért őt áldanunk. A 264. dicséretünk második és negyedik versét énekeljük most. A 264. dicséretünk második és negyedik versét, a második vers így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Kedves testvérek, Isten igéjét az újszövetségi ige szakaszunkból olvasom, melyet a Bibliaolvasó kalauzunk jelöl olvasásra ezen a mai napon, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 14. fejezetéből a 19. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizídián áthaladva eljutottak Pamfíliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Kedves testvéreim, akik folyamatosan olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, azok tudjuk azt, hogy ezzel a fejezettel, a 14. fejezet utolsó verseivel lezárul az első missziói út, azaz Pál apostolnak és Barnabásnak az első útja, amelyet az antiókiai gyülekezetből indulva tettek meg, hogy elvigyék az evangéliumot más helyekre, olyan helyekre, ahol talán még az evangéliumot nem is hallották. Missziói útnak nevezi a Szentírás ezt az utat, amelyből volt még jó néhány Pál apostol életében, pontosan nem is tudjuk, hogy mennyi, mert eltűnik ő a szemünk elől az apostolok cselekedeteiről írott könyv végén. A lényeg az, hogy ezek az utak mindig Antiókiából indultak, és ott fejeződtek be. A misszió az egy nagy kérdés mindig is a keresztény világban, az is, hogy mit jelent a misszió, és az is, hogy hogyan kell ezt gyakorolni. Azt gondolom, hogy mindannyian tanúi vagyunk annak, hogy ma, mintha a missziónak divatja lenne. Ez a szó is profán értelmet kapott, és használjuk is a profán világba, amikor tábori lelkészként fél évre külföldi szolgálatba mentem a magyar kontingens lelkészeként, akkor nekünk is azt mondták, hogy misszióba megyünk. Misszióba megyünk. Na, ez nem egy keresztény misszió volt, de a szót azt átvette a profán világ is, és használjuk ezt, és ez mindig azt jelenti, hogy ezek a fogalmak megtelnek sokféle jelentéssel, és általában mi keresztjének a végén már nem tudunk eligazodni abban, hogy mit is jelent a misszió. Ezért kell újból és újból visszafordulnunk az első időkhöz, hogy tisztázzuk magunkban is, hogy azokban az időkben mit jelentett ez a fogalom, és hogy mit is takartak ezek az utak pontosan. A 21. versben, az olvasott szakaszból nagyon szépen két szóba meg van írva, hogy mi volt a missziói utak lényege. Így olvassuk, sokakat tanítvánnyá tettek. Pál és Barnabás elindult Antiókiából, egyik városról mentek a másik városra, hirdették az embereknek azt, ami az ő szívüket szorongatta, azzal a céllal, hogy azok az emberek is tanítványokká legyenek. És a missziójukat az az eredmény követte, hogy sokan tanítványokká is lettek. Mit jelent az, hogy valaki tanítványá lesz? Megint csak tanúi vagyunk annak, hogy a keresztény világban egyre kevesebbszer használjuk ezt a fogalmat, itt mindenki egyenlő, és az, hogy tanítvány, az azt sejteti maga a fogalom is, hogy van valaki, aki tanít bennünket, akkor mi még nem vagyunk olyan egyenrangúak ővele, mert bennünket tanítani kell. Érdekes, hogy a keleti világ az sokkal jobban őrzi ezeket a fogalmakat, ezért meg kell tanulnunk nekünk is újra helyesen értelmezni és használni ezt. Mit jelentett az, hogy tanítvánnyá tettek embereket, és mit jelent az, hogy tanítvánnyá lettek emberek? Azt jelenti, hogy Pál, Barnabás hirdették az evangéliumot, azaz beszéltek ezeknek az embereknek Jézus Krisztusról, aki a világ üdvözítője. És arra hívták az embereket, hogy engedelmeskedjenek ennek a Jézus Krisztusnak. Magyarán a tanítványá tettek sokakat nem azt jelenti, hogy maguknak gyűjtöttek támogatókat és tanítványokat, akiket később lehet tanítani, hanem azt jelentette ez a fogalom, hogy Jézus Krisztus tanítványaivá tettek embereket, de én szívesebben fogalmazok úgy, mert a mai világban talán közelebb áll hozzánk ez, hogy embereket nyertek meg a missziói út folyamán ahhoz és arra, hogy engedelmeskedjenek Jézus Krisztusnak, aki a világ megváltója. Ez azt jelentette, hogy azok, akik tanítványá lettek, el kellett, hogy forduljanak attól a világszemlélettől, attól az életviteltől, aminek addig engedelmeskedtek. Csak a buta ember gondolja azt, hogy van semleges világnézet, mert semleges világnézet nincsen. Ez fából vaskarika, amire mindenki vágja, hogy na, olyan nincsen, fából nem lehet vaskarikát tenni. Érdekes, hogy milyen nagy vonalúak vagyunk egyéb területeken, hogy azt gondoljuk, hogy van ilyen, hogy semleges világnézet. Testvérek, mindenkinek van egy hite, egy meggyőződése, amelyhez ragaszkodik, és amely alapján az életét, a gondolkozását berendezi, és megéli a hétköznapjait. Ez nem semleges dolog, mert nincs olyan semleges dolog. Van, aki azt hiszi, hogy van Isten, van Jézus Krisztus, és ennek rendeli alá maga életét. Mások meg azt hiszik, hogy nincs Isten, nincs Jézus Krisztus, és ennek rendelik alá az életüket. Megint másik a szerencsébe hisz, és a szerencsének rendeli alá az életét. A harmadik az egészségben hisz, és annak rendeli alá az életét. Van olyan, hogy az ember az élete folyamán is vált életstílust, gondolkozást, szokták mondani, ideje volna már felnőnöd, és egy kicsit máshogy gondolkoznod, elmúlt a gyerekkor, át kéne rendezni a világképedet. Az embert végig kíséri az egész élete folyamán, hogy valamit hisz, és ennek alá rendeli a hétköznapjait. Mindent ennek rendelünk alá. Amit hiszünk, amiről meg vagyunk győződve. Mindannyian így élünk, testvérek. Olyan nincs, hogy valaki semmiről nincs meggyőződve. Olyan nincs. Valamiről mindannyian meg vagyunk győződve, amiben hiszünk, aminek bizalmat adtunk, és aminek az egész életünket, beszédünket, cselekedeteinket alá rendeljük. Nos, a misszió azt jelentette, hogy hirdette Pál apostol és Barnabás Jézus Krisztust, Isten elküldött fiát, a megváltót, az üdvözítőt, és arra hívták az embereket maguk körül, és ennek igyekeztek megnyerni az embereket, hogy az egész életüket, gondolkozásukat, cselekedeteiket, beszédüket rendeljék alá ennek a Jézus Krisztusnak. Ennek a Jézus Krisztusnak. Ez azt jelentette, hogy valamitől el kellett fordulni, amiben addig benne voltak ezek az emberek, és Jézus Krisztushoz, akinek a tanítványaivá hívták őket, oda kellett fordulni. Jézus Krisztust ezek az emberek nem ismerték, vagy nem jól ismerték. Mert azt olvassuk, és azt látjuk már itt az első missziói úton is, hogy Pál apostol és Barnabás elmentek ezekben a városokban a zsidókhoz. A zsidókhoz. Ez nem jelenti azt, hogy a többi ember nem érdekelte őket, ők maguk zsidók voltak, és elsőrenden azokhoz mentek, akik az ő népük közül valók voltak. Azt gondolhatnánk, hogy mit kellett ezekkel a zsidókkal foglalkozni. Hát nem volt ezeknek Isten hitük. Úgy olvassuk, hogy elmentek Pálék a zsinagógába. Hát pont ott kellett nekik Istenről beszélni, ahol Istenről egyébként is hallottak az emberek. Hadd mondjuk el a testvéreknek azt, amit aztán később meg is fogalmaz Pál apostol leveleiben, hogy azért mentek a zsidókhoz, és azért mentek ezekbe a zsinagógákba, mert az ószövetségi torzult hitnek voltak a követői azok a zsidók, akiket kerestek. Sokuk nem hallott még egyáltalán a Názáretből jövő prófétáról, Jézus Krisztusról, sem arról, hogy ez a Jézus Krisztus föltámad, hogy él, hogy ő az üdvözítő. Sokan hasonló, sokan sokféle gyakorlatban voltak Istennel kapcsolatosan, ami egy torzult hit volt, általában az jellemezte, de csak nagy általánosságban, hogy azok a zsidók, akiket megkerestek, a cselekedeteikre igyekeztek nagy hangsúlyt fektetni. És úgy gondolták, hogy a helyes istentisztelet azt jelenti az ember életében, hogy az Istennek mindenben próbál megfelelni. Ha az Isten azt mondta, hogy imádkozunk, akkor imádkozunk. Ha az Isten azt mondja, hogy szenteljük meg a szombatot, akkor megszenteljük. Ha az Isten azt mondja, és itt jöttek a torzulások, mert egy idő után már ezt nem Isten mondta, hanem a zsidó hagyományok, hogy szombaton ennyit mehetek, hát akkor annyit megyek. Aztán ha az Isten azt követeli, hogy menjünk-e néha Jeruzsálembe, mutassunk be áldozatot, akkor ezt megtesszük, és ez a torzult hit, ez a torzult gondolkozás azt jelentette az életükbe, hogyha mi ezt szépen megcsináljuk, ha mindennek eleget teszünk, akkor Isten jóságos lesz hozzánk. Akkor kiérdemeljük, elnyerjük az Isten jó indulatát. Azonban ez a közeg nem csak torzult hitű emberekből állt, ahol az evangéliumot hirdetni kellett, mert azt látjuk, hogy Pál és Barnabás már az első missziói úton is odafordult pogány emberekhez, akikkel nem az volt a baj, hogy bennük nem volt valamiféle hit, mert ahogy mondtam, mindenkiben van valamiféle hit, hanem az volt velük a probléma, hogy ők nem hittek az egyetlen Istenben, és nem hittek éppen ezért Isten fiában sem, Jézus Krisztusban. Nekik is hirdetni kellett az evangéliumot, mert ezek az emberek a maguk kreálta istenségekben hittek. A bálvány isteneket az ember gyártotta mindig is magának, és mindig akkora ereje van egy bálványnak, amennyit az ember neki tulajdonít. Önmagukban a bálványok nem rendelkeznek erővel, csak úgy, amennyiben az ember erőt tulajdonít nekik. Egy maguk csinálta istentiszteletben voltak ezek az emberek, és eljött Pál és Barnabás, hogy megnyerjék őket az egyetlen élő és igaz Istennek. Hogy ne csináljatok magatoknak erőtlen isteneket. Ne éljétek le az életeteket úgy, hogy tulajdonképpen nem juttok a végén sehova, hanem hirdetjük nektek az egyetlen és élő Istent, aki az ő fiát, Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba, hogy bennünket megnyerjen magának. Mit jelent tehát a misszió? Tanítvánnyá tenni kiket? Egyrészt azokat, akik torzult hittel élnek Isten közelében, másrészt azokat, akik hitetlenül élnek Istentől távol, a maguk hiába valóságában. Hirdetni kell nekik Jézus Krisztust, ami megváltónkat, és meg kell nyerni őket arra, hogy engedelmeskedjenek ennek a Jézus Krisztusnak. Látjuk, hogy mit jelentett a misszió, és én azt gondolom, hogy visszatérve ezekhez az alapokhoz, mindannyian kell, hogy értsük, és lássuk, hogy a misszió nem jelenthet ma se többet, de nem jelenthet kevesebbet sem. Minden hívőnek Istentől kapott küldetése az, hogy igyekezzen a maga meggyőződéséről, Istenbe vetett hitéről, mások előtt szólni, igyekezzen ezt a meggyőződését mások elé odaélni, azért, hogy mások, akik nem hisznek a mi Jézus Krisztusunkban, eljussanak a Jézus Krisztusban való bizalomra. Arra, hogy felismerjék azt, hogy az ő életük üdvössége, öröme és boldogsága is Jézus Krisztusban van elrejtve, és hogyha Jézus Krisztushoz odafordulnak, ha Jézus Krisztusnak bizalmat adnak, ha Jézus Krisztusnak engedelmeskednek, akkor az a Jézus Krisztus, aki bennünket boldoggá tett, az őket is boldogítani fogja. Testvérek, azt gondolom, hogy elhittük azt, hogy van semleges világnézet, magyarán mindenki maradjon csöndbe, nem kell senkiről semmit, senkit semmiről meggyőzni. És ez a világ szellemiség, ez elgyűrűzött belénk is, és sokszor olyanok vagyunk mi keresztjének, hogy mi ugyan azt mondjuk, hogy megtaláltuk az üdvösséget, megtaláltuk a názáreti Jézus Krisztusban a Mesiást, a megváltót, és mi hallgatunk róla. Körülvesz bennünket egy világ, amely most már fuldoklik, mert annyira nagyon okos ez a világ, mindent kitalál, hogy a boldogságot megtalálja, mindent kihirdet, és miközben az emberek áramlanak, elsüllyed a sziget, és semmivé válik egy-egy ötlet, egy-egy foglalkozás, egy-egy módszer, és ott vagyunk mi keresztjének, akik a kősziklára építjük az életünket, és hallgatunk, és hallgatunk, és hallgatunk, és nem mondjuk senkinek, hogy mi megtaláltuk az élet biztos pontját. Nem mondjuk azt, hogy Jézus Krisztusban megtaláltuk a békességet. Nem mondjuk és nem hirdetjük gyászolóknak, betegeknek, nyomorultaknak, vagy éppen felelőtlenül és felhőtlenül örvendezőknek azt, hogy az igazi öröm, az igazi boldogság, az ember életének a megoldása Jézus Krisztusban van. Kedves testvéreim, mindannyiunknak, akik eljutottunk a Jézus Krisztussal való élő kapcsolatra, küldetésünk és feladatunk, hogy erről a mi meggyőződésünkről beszéljünk, és ne higgyük el ennek a világnak azt, hogy nekünk hallgatnunk kell. Ne hallgassunk. Ne hallgassunk. Ne legyünk olyanok, mint azok a felnőttek, akik sokszor végignézik, hogy a gyerek a lépcső szélére keveredik, aztán mindenki tudja, hogy le fog esni, de hát essen le. Így aztán leesik, beveri a fejét, aztán mindenki szalad, hogy jaj, szegényke, leesett. Pedig csak annyit kellett volna, hogy odalépünk hozzá, megfogjuk a kezét, és elvezetjük másik irányba. Ilyenek vagyunk ma a világban. Körüláljuk a szerencsétleneket, aztán amikor belejutnak a csődbe, akkor mindenki nagyokosan mondja, hogy mi ezt ám tudtuk. Mi már biztosak voltunk benne, hogy ez így fog történni. Testvérek, nem hallgatnunk kell, hanem szólnunk. Van missziói útja mindannyiunknak, ebből a gyülekezetből is elindulva, és ide visszatérve, van missziói útunk és küldetésünk, amit nekünk kell elvégeznünk, mert olyan helyekre vezet bennünket Isten, ahol mások nem járnak. A közeg ma is hasonló, talán egy kicsit még rosszabb is, ha szabad így fogalmaznom, mert egy csomó ember él torzult istenképpel, és ebből adódóan egy torzult világképpel is. A keresztény üzenet 2011-re rendkívüli módon eltorzult ebben a világban, és nagyon könnyen mondja ma sok ember azt, hogy én istenfélő vagyok, de hogyha megbolygatjuk egy kicsit, hogy mit jelent az Isten félelme, akkor rájövünk arra, hogy egy teljesen torz Isten kép áll mögötte. Kicsit divat is lett ez, hogy most mi keresztjének vagyunk, hogy ezt leírjuk, kinyilatkoztatjuk. Most ennek úgy érzik, sokan ideje van, ezzel jól lehet előmenni a világba, de amikor megnézzük, hogy mi áll e mögött az Isten kép mögött, mit takar ez az Isten kép, akkor egy torzult világképet kapunk. Testvérek, Pál és Barnabás a torzult világképű embereknek igyekezték hirdetni az igazságot, és ha valaki megismerte Jézus Krisztust, akkor ne hagyja benne fele barátját egy torzult Isten képbe, és az ebből származó torzult életvitelbe. Nem hagyhatjuk benne egymást, de ugyanakkor egyre jobban látjuk azt a nemzedéket is magunk körül, amelyik maga választotta utakon jár, és az Isten nem érdekli. Aki megteremti a maga isteneit, fölépíti a maga életét, a maga elképzelését, és úgy gondolja, hogy ennek van ereje. Mondja is a mondás, hogy csak akarni kell. És az ember elhiszi, hogy ha valamit akarok, az úgy lesz. És se szeri, se száma azoknak, akik valahol az életük közepén derékba törnek, mert ugyan nagyon akarják, de csak nyögnek, és nem jutnak sehova. Hogy elképzelték, hogy mi hogy lesz szép és jó, majd jön a ház, jön az autó, jön a feleség, jön a gyerek, aztán egyszer csak ez a maguk választotta istenség, aminek mindent alárendelnek, az egyszer csak összezavarodik. Mert kirúgják a cégtől, és már mindjárt összeborult az egész világkép, mert sajnos az első dominót se sikerült fölállítani, hogy munkahely legyen. Aztán fölépítjük a házat, és ma látjuk azt Magyarországon néhány hónapra, hétre visszatekintve, hogy mennyit ér a mi biztonságunk ebben az országban, hogy megremeg a föld, vagy éppen elszakad egy gát, vagy éppen kilép a víz a medréből, és oda van az embernek a második dominója is, amit nagy nehezen fölállított, és azt gondolta, hogy majd ettől leszek én boldog. Hát a feleségekről, férjekről hadd ne beszéljek, mert Magyarországon elég gyakori a válás, elég gyakori az, hogy össze se házasodunk, mert nem lehet azt tudni, ez egy olyan bizonytalan tényező, majd ha bejön, akkor ott fixálom, és akkor van olyan, hogy nem jön a gyerek, vagy amikor jön, akkor nem olyan, mint amilyenre vágytunk, nem úgy viselkedik, nem úgy nő föl, és az ember végig küzdi az egész életét, mindig próbál valamit fölállítani, hogy jó legyen, végre megkapja a boldogságot, és nem működik, és soha nincs ott benne Isten. Soha nincs ott benne Isten. Sem az Isten szeretete, sem az Isten ítélete, sem semmi, ami Istenhez köthető. A ma missziója az, hogy ezeknek az embereknek azt mondjuk, hogy lehet máshogy is. Hogy van valaki, aki szeretné a te boldogulásodat, és szeretne neked többet adni annál, mint amit te ezektől remélsz, aminek alárendeled az életedet. És ez a valaki nem más, testvérek, ma sem, mint Jézus Krisztus, a feltámadott és élő Jézus Krisztus. Kedves testvéreim, azonban mindannyian szembesülünk azzal, én is, meg a testvérek közül is sokan, akik őszintén ezt elmondják nekem, hogy valahogy nem megy ez nekünk. Hát jó lenne, ha így lenne, hogy tudnánk embereket tanítványokká tenni, jó lenne, ha meg tudnánk nyerni másokat Jézus követésére, de nekünk magunknak sem megy. Három vagy négy dolgot szeretnék még mondani nagyon röviden, amit tegyünk mérlegre a magunk életébe. Ha úgy érezzük, hogy nem megy ez nekünk. Az első, testvérek, az, hogy akinek nincsen saját meggyőződése Jézus Krisztusról, személyes tapasztalata Jézus Krisztusról, az nyilván nem lesz arról sem meggyőződve, amit hirdetnie kellene. Amíg nem találkozunk Jézus Krisztussal, amíg nem fordulunk el a magunk alkotta Isten képekből, amíg a torzulásainkat, amelyekkel fölnőttünk és amelyekkel éljük az életünket, nem vagyunk hajlandóak a sutba dobni és Jézus Krisztust elfogadni, az ő szavának, az ő tanításnak arra rendelni az életünket, amíg mi nem szavazunk ekkora bizalmat Jézusnak, addig ne álmodozzunk arról, hogy mi másokat meg fogunk tudni győzni arról, hogy Jézus Krisztussal lenni jó. Mindannyian tudjuk azt, hogy a környezetünknek rendkívül jó szimata van. És abban a pillanatban egy ember megszimatolja, hogy én vagy te bizonytalan vagy abban, amit mondasz, amire rá akarod venni, akkor azt mondja, te is csak olyan vagy, mint az ügynökök. Mint az ügynökök. Akik ugyan megtanulnak angolna módra kicsúszni ezekből a helyzetekből, amikor kiderülne, hogy valami nem passzol az áruval, amit el akarnak adni, de amikor egy keresztényről megsejti valaki, hogy ez nem hiszi, hát ez maga se építi rá az életét, hát ez maga is bizonytalan, akkor nem akar többet hallani Jézusról, és nem kíváncsi Jézusra, mint az egyetlen megoldásra. Testvérek, akkor vegyük Jézus Krisztust a szánkra, akkor beszéljünk róla, akkor próbáljunk, és úgy próbáljunk meg másokat Jézus Krisztusnak megnyerni, ha magunk tisztában vagyunk azzal, hogy ez az igazság a mi életünk egyetlen egy igazsága. Amíg úgy gondoljuk, hogy az Isten országában van más út is, vezetnek oda be más ösvények is, addig ne beszéljünk Jézus Krisztusról. Amíg nem vagyunk arról meggyőződve, amit Jézus Krisztus mondott, hogy én vagyok az út, és senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Addig ne kísérletezzünk, mert több kárt fogunk okozni, mint amennyi hasznot. Pál átment egy Jézus Krisztussal való személyes találkozáson. És ez a találkozás olyan módon határozta meg az életét, hogy amit ő mondott, az egyértelmű volt minden hallgatója előtt, hogy ez az ember ezt hiszi. Ez az ember ezt hiszi. És Pál az egész életével erről tanúskodott. Azt olvassuk, hogy Lisztrában, miután Istenné tették őket, és áldozatot akartak nekik bemutatni, egy fél nap múlva Pált megkövezték. Mert ilyen volt akkor is a világ. Fél nap múlva Pált megkövezték. És kihúzták a városon kívülre, mert azt hitték, hogy meghalt. És mit olvastunk itt az ige szakaszban, testvérek? Az, hogy a testvérek körülvették Pál apostolt, az meg fölkelt, visszament a városba, és másnap folytatja az útját tovább. Ez, amit itt Pállal történik, ez egyértelműen mutatja azt, hogy ez egy meggyőzött ember. Ez nem ijedt meg attól, hogy őt halálra kövezték. Miért? Mert belülről jött a spiritus, ahogy szokták mondani testvérek, a szívéből. Ennek égett a szíve Jézusért. Hát ez az ember nem adta föl ennyire, hogy engem megköveztek, kihúztak a városon ki. Visszamegy és folytatja. És erre nincs más magyarázat, csak az, hogy égette belülről az a vágyakozás, az az ismeret, az a tudás, amit Jézus Krisztustól kapott. Amíg nincs ilyen saját meggyőződésünk, testvérek, addig gyenge lesz a mi missziónk, addig a mi küldetéseink mindig kudarcba fognak fulladni. Magyarán a misszió az elsősorban ott kezdődik, hogy belenézünk az Isten tükrébe, és megvizsgáljuk magunkat. Hiszem én ezt? Hiszem én ezt? Fontos ez nekem? Aztán azt is látjuk, hogy a misszióhoz kell erősítés és bátorítás, hogy az ember megmaradjon. Pál apostol miután elment egy szakaszt, aztán visszatért azokba a közösségekbe, ahol emberek hitre jutottak, és így olvasjuk, hogy erősítette és bátorította ezeket a közösségeket, hogy maradjanak meg a hitben. Mert erre mindannyiunknak szüksége van. Erősítésre és bátorításra, mert Pált megkövezték, amazokat kiközösítették, és az ember ilyenkor mindig egy picit elbizonytalanodik, hogy vajon jó úton járok? Ezt akartam én? Kérdezi a mai ember. Erre vágytam én? És jön Pál apostol, és elkezdi erősíteni és bátorítani a testvéreket, mert azt mondja, sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. És ezzel Pál apostol egy nagyon reális dolgot mond el azoknak az embereknek, ez pedig az, hogy Jézus Krisztus útja, az ő követése, az ő szolgálatába való beállás, az bizony sok nyomorúságot jelent az embernek. És erre lehet mondja, azt mondja valaki, hogy nekem nyomorúság nem kell, elég, hogy fáj a derekam, ne piszkáljanak engem még Jézus Krisztusért is. Igen, lehet erre ezt is mondani, de ha egyszer megtalálta az ember Jézus Krisztusban az élete megoldását, akkor hajlamos azt gondolni, hogy hát innentől kezdve minden olyan szép lesz. Hát Jézus Krisztus odaadatott neked minden hatalom, akkor minden olyan szép lesz. De nem lesz minden olyan szép, mert azt mondja az apostol, hogy nyomorúságokon át kell bemennünk, így mondja, az Isten országába, mintha ma mondaná itt közöttünk. Testvérek, szükségünk van a bátorításra, mert megvannak ma is a nyomorúságaink. Ezek egyfelől a mi saját lelkünk harcai. Amikor szembe kell nézni magunkkal, tudjuk, hogy mit kellene mondanunk, mit kellene tennünk, és nem tesszük. A hívő ember ismeri ezt a lelkiismeret furdalást, ezt a belső harcot, hogy tudom, hogy mit kellene, tudom, hogy mondani kellene, tudom, hogy imádkozni kellene, tudom, hogy oda kellene állnom, és nem megy. Ez egy belső harc. Egy nyomorúság, amikor az ember ilyen belső harcban van. Sokkal jobb harmóniában lenni, milyen nehéz rossz lelkiismerettel lefeküdni, fölkelni. Ott van bennünk az a nyomorúság, testvérek, hogy látjuk az igazságot, úgy beszél elől Pál a Róma 7-ben, hogy két törvény van bennünk, és ezek egymásnak feszülnek. Tudjuk, hogy mit kellene tennünk, és mégsem tesszük. És ez egy nyomorult állapot, amikor az ember tudja, és mégsem képes megcselekedni. De beletartozik ebbe a nyomorúságba az is, hogy vannak, akik az evangéliumot hallva nem néznek bennünket jó szemmel. És vannak, akiknek nem az evangéliummal van esetleg a bajuk, hanem azzal, hogy te meg én azt mondom, hogy nincs más út a mennybe, csak Jézus Krisztus. Sokan azt mondják, hogy hirdessétek Jézus Krisztus, de ne úgy hirdessétek, hogy ő az egyetlen lehetőség az ember előtt. Csak azt nem mondjátok, hogy az egyetlen. És mindjárt nincs veletek baj. Kedves testvéreim, ennek a nyomorúságát is föl kell vállalni. Hogyha mi azt hirdetjük, hogy nincsen üdvösség Jézus Krisztus nélkül, akkor lehet, hogy lesznek sokan, akik nekünk esnek. Hogy mit képzelsz? Nálad van a bölcsek köve. Honnan kaptad te ezt a világosságot? Hogy mered te ezt állítani? És ez nem jó az ember lelkének. Mi sokkal jobb szeretnénk azt, hogy elmondunk valamit, és az emberek hallgatnak ránk. De azt mondja Pál apostol, sok nyomorúságon át kell nekünk bemennünk az Isten országába, hogy akkor még ne is beszéljünk azoknak a támadásairól, akik saját lelkiismeretük szerint a legjobbat teszik, miközben Isten ügyét bántják. Mert a legveszélyesebb ember mindig az, akiket itt is látunk, eljöttek a zsidók Jeruzsálemből, és rávették a lisztraiakat, hogy kövezzétek meg Pált. Ők is lelkiismeretből jöttek, mert ők úgy gondolták, hogy Pál nem az Isten dolgát hirdeti az embereknek. Jó lelkiismerettel jöttek, a maguk neme szerint, miközben ártottak az Isten ügyének. Ilyen emberek mindig vannak az Isten ügye körül, akik a maguknak jó lelkiismeretük van, csak azoknak a torkát fűrészelik, akik Jézus Krisztusról beszélnek. És ez bizony fájdalom, ez bizony nyomorúság. Nos, testvérek, mi kell ahhoz, hogy a misszióban megálljunk, hogy előbbre mehessünk? Kell a saját meggyőződés, kell az, hogy erősítsük és bátorítsuk szüntelenül egymást a hitben való megmaradásra, és mindez hol történik, ezzel fejezem be, ott az antiókiai közösségben, ahonnan Pál elindul, és ahová vissza is érkezik. Ez a közösség itt vasárnaponként nagy lehetőség, nem csak arra testvérek, hogy bejöjjünk és arccal errefelé forduljunk, hanem arra is nagy lehetőség, hogy arccal egymás felé forduljunk, és bátorítsuk egymást a hitben való megmaradásra. Ez mindannyiunk kötelessége. Vannak, akik hitükben meggyengülnek, vannak, akik kísértésekben járnak, és a gyülekezetben ott Antiókiában mi történt? Az egyik örvendezve elmondta Pál apostol, hogy milyen csodákat tett az Isten általunk, és a többiek, akik talán kételkedtek, azok megerősödtek ettől a bizonyságtételtől. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy ha a szívünket túl hevíti az Isten szeretete, akkor értsük meg, hogy azért vagyunk itt, mert van itt egy másik, akinek abból át kell adni valamit, hogy ő értsen és lásson. Adja az Úr, hogy válhassunk olyan közösségé, ahonnan hitben megerősödve lehet elindulni, és ahova vissza lehet térni, bizonyságot téve arról, hogy mit tett az Úr általunk. Áldja meg így az Úr a mi utunkat ezen a héten is, bármerre felé visz, hogy lehessünk az ő jó hírének hírvivői. Amen. Kedves testvéreim, a 434. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 434. dicséretünk első és második versét, egy imádság ez az imádságunk előtt, vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Thank you.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, életünknek kősziklája és biztos rendíthetetlen alapja, mert megtartod a tieidet, akik rád építik életüket minden időben és minden körülmények között. Dicsőítünk téged azért, hogyha ezt a titkot már megismerhettük, és így tudunk te reát tekinteni, de hadd könyörögjünk most mindazokért, akik itt vannak, és együtt vagyunk a te házadban, és még nem hisznek te benned, és nem hiszik rólad ezt az igazságot, hogy légy kegyelmes és irgalmas hozzájuk, ébreszt az ő szívükbe igaz hitet és bizalmat, hogy ne kételkedjenek te benned. Úrunk, küldetést adtál nekünk, hogy te rólad, az igazról tegyünk bizonyságot ebben a világban, de hogy tehetnénk ezt meg, ha mi magunk nem vagyunk erről meggyőződve. Légy nékünk segítségül, és adj nekünk erőt harcainkban, kitartással megküzdeni saját kísértéseinkkel, de adj nekünk békességet akkor is, amikor te érettet bántások érnek bennünket. Úrunk, adjad, hogy életünk célja, küldetése, hadd legyen a te dicsőségednek felmutatása és emberek megnyerése arra, hogy te beléd vessék életüknek minden bizalmát és rád építsék egész életüket. Segítsé meg bennünket az elkövetkezendő héten is, és formálj bennünket olyan közösségé, ahol mi magunk is megerősödhetünk, újra bizalmat nyerhetünk te belőled. Hadd kérjünk most különösen a bíró családért, újólag ezen a mostani vasárnapon is, hogy abban a nehéz küzdelemben, amiben vannak, álljál oda melléjük, és segíts meg őket, hogy el ne veszítsék benned való bizalmukat, sőt, inkább az ő kórházban való létük, gyermekük mellett hadd váljon bizonyság tétellé mindazoknak, akik ott reménytelenül vannak saját gyermekeikkel. Úrunk, ha lehetséges, adjál jobbulást és gyógyulást a kis Violettának, és könyörüljél meg rajtunk, hogy hadd tudjuk őt hűséggel hordozni a te színed előtt imádságban, mert hiszük, hogy van erőd és van hatalmad őt megépíteni, megújítani. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy hozzád jöhetünk ezzel a problémával, és nálad kereshetünk megoldást. De hálásan köszönjük meg mindazoknak az életét, akiket megtartottál nehéz pillanatokban, szülésben. Kérünk azokért a testvéreinkért, akiknek most következik el ez az életében, állj melléjük és erősítsd meg őket. Urunk, légy a mi gyülekezetünknek, életünknek, családjainknak őrzője, világossága és egyetlen reménysége. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Néhány hirdetést hozok ide a testvérek elé. Az énekkaros testvérektől azt kérjük, hogy egy rövid próbára maradjanak itt az Isten tisztelet után. A jövő héten kedden este 6 órakor tartunk bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órai kezdettel felnőtt konfirmációs oktatást. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. A baba-mama körösöknek pedig hirdetjük, akik itt vannak, hogy betegségek miatt ez a mostani heti baba-mama kör elmarad. fogjuk értesíteni az édesanyákat a következő alkalomról. Pénteken 3:30 az első éves konfirmandusokat várom oktatásra, majd 4:45 kezdett egy gyülekezeti hittanórát tartunk alsósoknak, jövő vasárnap pedig istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket tartunk 9:30 órai kezdettel. Jövő vasárnap hónap második vasárnapja, és ahogyan ezt hirdettük is az esztendő kezdetén, az adakozásunkat fönntartjuk, a gyülekezet különleges feladataira lehet és szabad hála áldozatunkat elhozni. Imádságunkban újólag Bíró Sándor és felesége Gabriella gyermekét, kislányát, Violettát hoztuk Urunk elé, aki továbbra is kórházban van nefrózissal. Egy alig 1.5 éves kislányról van szó, akinél az eddigi kezelések nem segítettek, de hiszük, hogy Istennek túl nyúlik keze, szeretete a gyógyszereken és minden egyéb emberi lehetőségen, ezért imádkozunk ő érettük, és kérem a testvéreket is, hordozzák imádságba a mi testvéreinket. Örömünk is van, a héten megszületett Staffel László és felsége Krisztina 3. gyermeke, Kende Géza. Isten hozta az újszülöttet majd közöttünk is, amikor ennek eljön az ideje, találjon a család sok-sok örömet ebben a gyermekben, aki Kis Tibor és felesége Ildikó unokája egyúttal, akik gyülekezetünk tagjai. Az előtérben most már 3. vasárnapja kifüggesztettük a gyülekezet személyi nyilvántartását. Egyházi törvényünk kötelez bennünket a nyilvántartás rendszeres megújítására, frissítésére, aktualizálására. Ezt a nyilvántartást a testvérek által rendelkezésünkre bocsájtott adatok alapján készítjük el. Már egy éve hirdetjük időközönként újólag, hogy aki szeretne ide a gyülekezetbe regisztrált módon is bekapcsolódni, az töltsön ki egy bizonyos adatlapot, amit minden vasárnapon meg lehet találni ott az énekes könyvek asztalánál, hogy az ott kitöltött adatai alapján regisztrálhassuk a gyülekezeti közösségünkbe. Ezt a nyilvántartást erre az esztendőre most ezen a vasárnapon fogjuk lezárni. Ezért még egyszer röviden elmondom, hogy a gyülekezeti közösség legtágabb köre a templomba járók köre. Senkitől nem kérünk igazolványokat, bárki eljöhet a templomunkba, és szívesen látjuk, és egyúttal hívjuk is a testvéreket felekezetre való felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Azt is szeretnénk elmondani, hogy a templomba idejáró testvéreket mi nem szoktuk regisztrálni, csak akkor, hogyha kitöltik az adatlapot. Éppen ezért egy szűkebb kör az, aki szeretné azt, hogy itt legyen a mi nyilvántartásunkban benne, az töltsön ki mindenféleképpen, akár most is, még az istentisztelet után egy adatlapot, és az ott lévő adatai alapján tudjuk őt regisztrálni, hogy ide tartozik, nyilvántartásba vettük. És van egy legszűkebb kör, gyülekezeti közösségünk választói, joggal rendelkező tagjai, ennek a résztvevői. Nem mi döntjük-e, hogy ki tartozik ide, hanem egyházi törvényünk, amely úgy rendelkezik, hogy választói joggal azok a gyülekezeti tagok rendelkeznek egy gyülekezetben, akik nagykorúak, meg vannak keresztelve és konfirmáltak, lehetőségükhöz mérten itt vannak és részt vesznek a gyülekezeti életben, és részt vállalnak a gyülekezet anyagi terheinek a hordozásában is. Azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, ha valaki kíváncsi, hogy ő vajon itt regisztrálva van-e, hova van besorolva, az menjen majd ki a folyosóra, és itt, ahogy kilépünk az ajtón, bal oldalon föl van függesztve egy lista, fehér lapokon látjuk azokat, akik gyülekezeti tagok, mellettük azokat értelemszerűen, akik gyülekezeti tagok, de ezen belül választói joggal is rendelkeznek itt a gyülekezetünkben, mert megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, és a legszélén ennek a táblának láthatunk olyan neveket, akiktől nem rendelkezünk elegendő adattal. Senkit nem szeretnénk sehonnan kizárni, az a célunk, hogy mindenkit lehetőség szerint besoroljunk a gyülekezetünk tagjai közé, ezért azt kérem, hogy nézzük már meg azt a lapot is ott, és hogyha látunk rajta olyat, akiről tudunk, akkor segítsük a presbitérium munkáját. Trippon László testvérünk a mai napon is ott ül az asztalnál, és készségesen nyújt segítséget mindenkinek. Kedves testvérek, meghirdetem azt is, hogy az iratterjesztésünkben kapható a Vasárnapi Iskolai Szövetség újsága, amelyet gyermekeknek készítenek, Örömhír a címe. Hadd kérjem, bátorítsam, buzdítsam a testvéreket arra, hogy vásároljuk meg ezt akár meglepetésként, ajándékként is gyermekeinknek is ezt a kis újságot, és vigyük el ilyen módon is, lehet egy missziói út ez is, hogy elvisszük és odaadjuk nekik, beszélgetünk erről velük. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 393. dicséretünk éneklésével zárjuk, amely visszavezeti a mi gondolatainkat Isten igéjéhez, annak üzenetéhez. A 393. számú dicséretünk egyfajta induló, ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, mind a két versét énekeljük ennek a dicséretnek.
Csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összedőd.